9. fejezet. Tanítványai között felbukkant egy különös fiatal hölgy. Fantasztikus dolgokat mesélt magáról, amelyeket nem lehetett ellenőrizni. Olga Janina néven mutatkozott be, és Cserkesz grófnőnek mondta magát. Állítólag Ukrajnában született, határtalanul gazdag családból, 14 éves korában már feleségül ment egy kozák tiszthez, pár év múlva elvált tőle. Gazdag és független zongoraművésznő akar lenni. Franci a Santa Francesca Romana templom mellett lakott, amikor a cserkesz grófnő jelentkezett nála. Az új növendék játszott is, a Chopin-féle cis-moll polonéznek esett neki, de rettentő zavarában folyton mellé fogott. Nem a tehetségében van a baj, mondta a mester rossz kedvűen, hanem abban, hogy a zongorán túl közel vannak egymáshoz a hangok. Elutasít, mester, kérdezte az ifjú hölgy sírásra készen. Tőlem jöhet, amikor akar. Minden pénteken délután eljönnek a tanítványaim, akkor eljöhet maga is. Szóval felvesz, mester, kapok órákat. Lehetséges ez a nagy boldogság? Nem. Ez a nagy boldogság nem lehetséges. Én nem vagyok zongoratanár, és nem adok órákat. Legfeljebb együtt dolgozom néhány fiatalabb barátommal hetenként egyszer. Eljöhet maga is, mondtam. Nem mintha annyira tehetséges volna, de annyira csinos. Nem szeretek csúnya embereket látni magam körül. Olga Janina cserkesz grófnő csak ugyan csinos volt. Fiatal, vékony és inas, fekete hajú, szája, az arccsontja szlávos, orra pedig egyenesen cseh módon pisze. De délceg tartásában, ringó fiatal derekában megvolt az egészséges fiatal nők kívánatossága. Eljött minden pénteken, és mindjárt észre lehetett venni rajta a lisztragály szokott jeleit. Sóhajtozott, elpirult, rajongó pillantásokat vetett a mesterre, virágot hozott. Franciát az ilyen rajongás, bár 100 és 100 esetben megszokhatta, mindig megvesztegette. A lisztrajongókkal udvarias volt, nyájas, kedves. Csak ez kellett Olga Janinának. 3 hét alatt már reszketett a szerelemtől. Amikor Franci egy késő este lenézett az ablakából látható romokhoz, ott látta a szerelmes hölgyet egy klasszikus kődarabon üldökélni. Gyorsan visszahúzódott az ablaktól. Semmi kívánságot nem érzett, hogy ezt a túlontúl kínálkozó cserkeszvirágot leszakítsa. Lassanként odajutottak, hogy Olga Janina már nem elégedett meg a hetenkénti találkozással. Szabálytalan időközökben bekopogtatott hozzá, virágot hozott, vagy valami kis ajándéktárgyat, aminek semmi hasznát nem lehetett venni. Lassanként mindenütt az Olga Janinától származó tárgyak lábatlankodtak, főként pedig ott lábatlankodott ő maga is, szívós és rendületlen imádattal. Franci győzte udvariassággal és türelemmel, egy napon azonban illőnek találta figyelmeztetni. Fiacskám, ennek nincsen semmi értelme. Öreg vagyok én már, nem szeretném, ha hiába való gondolatokra pazarolná az idejét. Van itt Rómában sok fiatal gavallér, nézzen szét köztük. A cserkesznő, aki eddig az alázat és szerénység volt maga, egyszerre kiegyenesedett villámló szemmel. Nem, nekem más nem kell. Én a magam idejét ki fogom várni. Franci mosolygott és megveregette a fiatal asszony izgatottan piruló arcát. Aztán maradt minden a régiben. Olga Janina tovább hordozta maga virágait és apróságait. Lassan és észrevétlenül ette bele magát az abbé hétköznapi életének részleteibe. és állati szorgalommal gyakorolt a zongorán 5-6 órát naponta, hogy bálványa meglegyen elégedve. A bálvány nem nagyon figyelt rá, sokat járt társaságba, és minden nap meglátogatta Karolint. Gyakrabban voltak kettesben, máskor pedig egy-egy érdekes ember akadt, akivel a szivarozó hercegnő azonnal bőséges vitába merült. Egy este fehér szakállú, jól megtermett amerikai talált francia a Via del Babuinon. Ez Longfellow volt, a költő. Kitűnt, hogy Dantét fordította angolra. Sokáig beszélgettek az isteni színjátékról, majd az egyházra tértek át. Pius pápa most ünnepelte aranymiséjét. A földkerekségének minden tájáról ömlöttek a Vatikánba a hívek ajándékai. A Bramant udvarban állították ki közszemlére az ajándékokat. Volt ott minden elképzelhető holmi, márványszobor, asztalterítő, végvászon, baromfi, fazék, még egy rakomány szén is. És még folyton érkeztek az ajándékok a földgömb minden pontjáról az aranymise nagynapjára. Én már akkor nem leszek itt, mondta az abbé. Karoli megrettenve pillantott rá, de nem szólt semmit. Csak amikor egyedül maradtak, hova utazik megint? Weimarba. Elhatároztam, hogy Weimarral megint felveszem a rendes kapcsolatot. Tudom, hogy ezt maga nem helyesli, Karolin. De én nagyon sokat gondolkoztam rajta, és nem tudok másként dönteni. Engem a muzsika minden erővel odavisz. Amit csinálok, annak ott van gyökere, itt pedig nincs. Ez a Verdi világa, az a Wagner muzsikájé. Csak Verdi és Wagner van a világon, és magának itt nincs gyökere, hát az egyházi zene. Jól tudja, hogy amit az egyházi zenével akartunk, az reménytelen. A pápa nagyon kedvel engem, de a Péter templom zenei szervezetét átalja megbolygatni. Hát ebből bele kell törődni. Azért én természetesen itt maradok Rómában maga mellett, de az évből egy-két hónapot Weimarban akarok. Jól van, szólt a hercegnő elkeseredve, csak menjen. De tudja meg, hogy ezzel sohasem fogok egyetérteni. Megint keserűség lesz a vége. Amit jósolni szoktam, az sajnos mindig beválik. Így volt Wagnerrel is, és így lesz Weimarral is. Minden baj onnan származik, hogy maga nem elég vallásos. Ha elég vallásos volna, megtalálná minden lelki szükségletét az egyházi komponálásban. És akkor nem akarna folyton elutazni innen, de maga csak kívülről hordja a reverendát, belülről még mindig a tetralógián jár az esze. Azok után, amiket az a gonosz lelkű ember elkövetett maga ellen, ezt ne felejtse. Nem ő a nagyobbik hibás, hanem Cosima. És hallom, hogy ő nem is haragszik rám, sőt roppantul szeretne kibékülni. Cosima az, aki haragszik rám, és haragban is akar maradni. De ez mind nem tartozik a zene kérdésére. Valóban mindig a tetralógián jár az eszem. Azon a muzsikán jár az eszem, amelyet elindítottunk Európában, és amely itt Rómában olyan, mint a hal a szárazon. Nem tudja maga megérteni, Karolin, hogy én zene nélkül nem élhetek. Jól van, zárjuk le a vitát. És meddig marad Weimarban? Egy-két hónapig, majd meglátom. Karolin hercegnő sóhajtva engedte át sorsának a javíthatatlant. Ő maga cikkeket írt egyházi lapokba a barátság érzéséről, az Isten félelem lényegéről és más kegyes tárgyakról. Szobájából nem mozdult ki, szellőztetni tilos volt nála, irtózott a friss levegőtől. Vastag szivarfüstben üldögélt fél napokon át. Legfeljebb annyit mozgott, hogy íróasztalától átment az ebédlőbe, és vissza. Néha még ezt is unta, és az ételt odahozatta régi latin könyvei és kéziratai közé. Töpörödött, bogaras, horgasporró, furcsa öregasszony lett belőle. Olga Janina két napig vörösre sírt szemmel járkált mesterek körül, a vonathoz is kikísérte. Legjobb volna meghalni, amíg nem lesz itt, mondta könnyezve, és feltámadni, amikor visszajön. Franci éjfélkor érkezett Weimarba. Másnap 13-ára ébredt a szállóban, első gondolata jóízű mosoly volt a Karolin babonái számára. 13-án kezdi az új weimári korszakot. Felhúzta a függönyt és lenézett a városháza terére. Erősen napsütötte januári reggel tündöklött be onnan, tekintete otthonos örömmel futott végig a házakon, amelyek a szép kis teret négy oldalról közrefogták. Balról a vén gótikus városháza nézett le a havas térre, amelynek erkélyén régente játszani szokott a városi banda. A másik oldalon az éghomlokzatú ónémet ház, amelynek emeletén valaha még Kocebú rendezett vígjátéki előadásokat, valamint irodalmi ármányokat, hogy Goethét és Schillert összeveszítse. Odébb a Cranach ház emelkedett kapuja felett az ablakból is látni lehetett Cranach Lukács címerét, a szárnyas kígyót. És a tér közepén ott állott a kút, a Neptun szoborral, mintha az évek megállottak volna fölötte. 20 évvel ezelőtt ugyanúgy állott ott Neptun, de aki akkor nézte, még nem volt 40 éves. Aki most nézte derűsen és frissen, az a 60 felé közeledett az élet útján. Vége. Jókedvűen ment a misére, reggel 7:30. Ott már sok ismerőst látott. Körülfogták mise után, üdvözölték, ünnepelték, faggatták. Mindenki kedves volt és szeretetteljes. Már vitték is a nagyhercegi palotába. Károly Sándor, vagyis közkeletű nevén Szása, az uralkodó tárt karokkal lépett eléje abban a dolgozó szobában, a második emeleten, amely valaha annyi kedvetlen és gondterhelt színházi beszélgetésnek volt tanúja. Most szó sem volt színházról, csak viszontlátásról. A nagyherceg, most már néhány korai őszhajszál tulajdonosa maga is, megölelte és megveregette az abbé hátát. Csak hogy itt van, kedves barátom, Weimar nem teljes maga nélkül. Jól utazott? Kitűnően, fenség. Nagy könnyelműséget követtem el. Életemben először vettem első osztályú jegyet a magam számára. Eddig csak akkor vetemettem ilyesmire, ha hozzám tartozó hölgyekkel utaztam. De gondoltam, most az egyszer előkelő leszek. Nem is volt más a szakaszba, csak én. Remekül pihentem és olvasgattam a breviáriumot. Nagyszerű! Hát üljön le! Mindjárt jön Beist Gróf. Rá szükség van a meglepetésnél, mert egy kis meglepetést tartogatunk a maga számára. Kár, hogy január van. Nyáron még szebben festett volna a dolog. Há, nem is tudom megállni, hogy ki ne fecsegjen, pedig a feleségem meg fog haragudni, hogy nem ő közdi először. Berendeztünk itt egy kis otthont magának. Mindjárt oda kísértetem, meg is tekintheti. De figyelmeztettem, hogy a lakását a feleségem és a két leányom személyesen rendezték be. Az első darabtól az utolsóig mindent ők választottak ki. Emlékszik az udvari kertészetre? Hogyne, fenség, az a kedves emeletes ház a park sarkában. A város utolsó háza az országút mentén bal felől, ahol Preller lakott a festő. Úgy van, ezentúl maga fogott lakni. Hosszú évtizedekig még életfogytigan. Ha nem tartózkodik Weimarban, lecsukhatja. Jött Beist Gróf. A nagyherceg minden további beszélgetés délutánra halasztott, nagyon izgatta, hogy régi kedvence mit fog szólni az új lakáshoz. de előbb még a családot kellett üdvözölni. Zsófia nagyhercegnő csúnya, kedves arcán széles mosollyal sietett a megtért öreg bárány felé. Mária és Erzsébet, a két hercegnő nagy hangossággal örültek. Liszt, Liszt, ó, de örülünk, Isten hozta. Volt már a kertészetben? Nem volt, de sietett oda. Lent már befogva várakozott a csengős udvari szánkó. Pár perc múlva már benyitottak a sövénykerítés kiskapuján. Piciny udvar, szerény bejárat, falépcső az emeletre. Bemutatom házvezetőnőjét, a derék Paulinát, mondta Beistgróf. Jóképű hajadon hajbókolt, zavar tisztelettel az abbé előtt és kezet csókolt neki. Felmentek a falépcsőn, benyitottak. Három kedves szoba tárult a belépő elé az utolsó szögi kézberendezéssel. Jó meleg volt, mind a három szobában csinos berlini cserépkályha, mindegyikben pattogott a tűz. Sötétvörös függönyök, kényelmes és díszes bútor. Zongora, a zongorán váza, benne frissen nyílott üvegházi virágok. A gróf fiókokat húzogatott ki, készen volt itt minden. Üvegnemű és porcelán, hadszemélyes evőkészség, abroszok, asztalkendők, ágynemű. Gazdag, kényelmes, otthonos környezet, amelynek minden darabja gondos és szeretetteljes kiválasztást hirdetett. El vagyok ragadtatva, mondta az abbé, és mélyen meg vagyok hatva. Mi ez még? Imazsámolyom is van. Mindig mondtam, hogy a protestáns dinasztiák türelmesebbek, mint a katolikusok. Komolyan mondom, olyan otthonosan érzem magam, mintha már évek óta itt laktam volna. Foglaljon helyet nálam, kedves gróf. A gróf helyet foglalt. Franci közelebb húzott egy hamutálcát, mert volt az is, asztalon, zongorán, pohárszéken, bőgiben. Hogy el ne felejtsem, kedves mester, szólt Beistgróf, a nagyhercegnő megbízásából egy kis figyelmet bátorkodom átnyújtani. Ebben a borítékban 3000 márka van. Őfensége évenként ennyi szivar költséget szándékozott önnek küldeni, ha állandóan szerencsélteti Weimart. Őfensége hangsúlyozza, hogy ez csak csekély figyelem és nem fizetés, mert ön nekünk megfizethetetlen. Most pedig egyedül hagyom, ismerkedjék otthonával. Az Erpincből már is áthozathatja a holmiát. Ha kitűnik, hogy a berendezésből valami kimaradt, azt szíveskedjék nekem jelenteni. Valami mindig kimarad ilyenkor. Erzsébet őfenségének tegnap jutott eszébe, hogy a mosdón nincs szappan. Ő maga hozott szappan tegnap este. Az abbéval madarat lehetett volna fogadni. Arra készült fel, hogy a régi legény életének kényelmetlenségében fogja lakni az Erbprinz valamelyik nyikorgós padlójú, köhögös szomszédságú szobáját, és most belecseppent ebbe a pompás kis otthonba, amely úgy nyílt meg előtte, mint a terüly asztalkám a népmesében. Örömében leült a zongorához, ez vadonatúj szerszám volt, jó kemény billentésű, kedvére való. Eldörgött és elcikázott rajta egy magyar rapszódiát. A téli nap besütött az ablakon. Nagyon szép volt az élet. Holmiát hamarosan átköltöztette végleg berendezkedvén, és már a harmadik napon vendégeket hívott ebédre, a nagyhercegi párt. Természetesen szárny segéddel. Azokat illette az elsőség. Paulina a földszinti konyhán összeszedte minden tudományát. A Klops nevű ételt főzte a dinasztiának, mert azt tudta legjobban. Étkezés alatt megbeszélték a zenei programot. A színház hiányzott belőle. Az abbé nem akart színházzal foglalkozni. Dingelstedt ugyan rég elkerült már Weimarból, az intendáns munkáját a finom és világlátott Loen báró látta el, akivel jól lehetett volna dolgozni, de őt csak a Wagner darabok érdekelték volna, azokra pedig rátette a kezét a bajor király. Maradt így is munkakör bőven. megszervezne a hangverseny évadot, a nagyhercegi palota házi hangversenyeit ellátni, segíteni a nagyhercegnő énekleckéinél és a kis hercegnők zongora tanulásánál. Általában zene életet teremteni Weimarban. Ez volt a legkedvesebb feladat, amire vágyhatott. Az előkelő vendégek nyilvános látogatásának napján, mikor a téli alkonyat leszállt a városra, titkos vendég is megfordult a kertészetben, ahogy ezt a házat a Weimariak nevezték. A titkos vendég 6 óra tájban surrant be, és amikor ledobta bundáját, lihegve tette kezét a szívére. Meyendorf báróné volt, akinek férje most itt szolgálta az orosz udvar diplomáciáját. Borzasztóan féltem, hogy meglát valaki. Ilyen kis fészekben egész más, mint Rómában. Hadd nézzek körül. Jaj, de kedves itt. Jól elfüggönyözte az ablakot. Megjegyzem, csak egy fél órát maradhatok. Így is valóságos Isten kísértés volt idejönni. Folyton az az érzésem volt, hogy valami kém, megles. Nem volt helytelen érzés, felelte az abbé. Karolin hercegnő valóban kémet tart mellettem. Adelaide von Schornnak az a dolga, hogy minden lépésemet gondosan megírja Rómába. Szent Isten, csak nem leselkedett utána? Nem, legyen nyugodt. A jó Adelaide az udvarnál teázik. Nincs a világon az az érdekesség, amely miatt ezt a teát elmulasztaná. Ez a vidék különben teljesen néptelen, azért szeretem, és a csend nagyon jól esik, és jól esik, hogy maga itt van, Olga. Jól, persze, de Rómában volt lelke szakítani velem. Ezt sohasem fogom megbocsátani magának. Nem is értem, hogy milyen őrült vagyok. Első szavára idejöttem. Na, most már mindegy. A fekete báróné hátravetette a fejét, és behunyta a szemét. Várta a csókot. Amit mondott, nem volt egészen őszinte. Ezt a találkát nem az abbé indítványozta, hanem ő. De az abbé nem vitatkozott ezen az árnyalaton. Két keze közé fogta a szép fejet, és magához vonta. Szájával lassan közeledett az asszony szájához, úgy szólván nyugodtan és ínyenc módjára, aki nem sieti el mohó étvágyjal a csemegék élvezetét. És amikor a báróné egy jó óra múlva megint kisurrant, kinézett utána. A magas fekete alak egyedül sietett tova az utca fehér keretében, nem járt arra egy lélek sem. Az első udvari hangversenyt hamarosan megtartották. Volt némi baj körülötte, mert Reményi, akit meghívtak, utazási zavarok miatt késett. De hívtak mást. A nagyhercegi palota díszterme a nagy ünnepségek képét mutatta. A híres nagyember teremtette az ünnepi hangulatot, a fehér sörényű abbé, a dédelgetett Weimar üdvöskéje. És a hangversenyek busás összegeket hozva a nagyhercegnő jótékony céljaira sűrűn követték egymást. Az abbé egymás után hívta meg híres tanítványait. Eljött Bronszárt, Rubinstein, Tausig, a 3 hajdani csodagyerek. Megállapodott házas ember volt már mind a 3. Bronszárt, most már hannoveri intendáns, elvette Ingeborg Starkot, a zongora művésznőt, Rubinstein egy Csikanov Vera nevű orosz nőt vett feleségül. Tausignak, az Altenburg hajdani rémének, a rossz kölyöknek pedig nem más volt a felesége, mint a kis Vrabéi Serafin, akivel francia az esztergomi mise bemutatója után a hajón ebédelt. A másik 2 tanítvány jól élt a családi élet révében, Tausig nem. Csontváz arcú, kora öreg ember csinált belőle a tüdőbaj, hálni járt belé a lélek. Március végén az abbé úgy utazott el Weimarból, hogy fájt a szíve otthagyni a kertészetet. A nagy hercegék azt se tudták, hogy hová tegyék a dédelgetéstől. Nem múlt el hét, hogy valami ajándékkal kedvét ne keresték volna. Ha ebben a szíves szereteten túl kultúrpolitika is volt, az helyesnek bizonyult. Franci még meg sem melegedett, már 4 tanítvány jelentkezett nála, bár nem éppen jelentékenyek. De előre lehetett látni az időt, amikor weimari tartózkodása átmenvén a köztudatba, az egész világ fiatal zongorásai Weimarban fognak tódulni a legnagyobb zongoraművész közelébe, hogy aztán Weimar hírét vigyék el pályájukon az egész világra. Weimarból Bécsbe kellett mennie, aztán Pestre. Bécsben a Szent Erzsébet oratóriumot akarta hallani. Annak igen nagy sikere volt, még a pesti és a wartburgi sikernél is nagyobb. De még ennél is több örömet telt egy régebbi ismerősében, a kis Sophie Menterben, aki már a nyilvánosság elé lépett zongoratudományával is most éppen Bécsben játszott. A talpra esett és erélyes kisnő elhatározta, hogy Bécsben elő fogja adni mestere Esz-dúr zongora hangversenyét, amelyet Hanslick annak idején Csingilingi muzsikának nevezett. Mindenki ilyetten beszélte le esztelen szándékáról a zongoraművésznőt, de az nem törődött sem Hanslickkal, sem senkivel. Eljátszotta a számot, és nagy sikere volt vele. Ez hősies vállalkozás volt, imponáló színvallás a mester mellett. Az abbé homlokon csókolta Sophie-t, akivel eddig nem is törődött valami sokat, de mostantól kezdve hozzá nagyon közel állók közé számította. Innen Regensburgba vitte volna útja, Hans ott hangversenyezett a Péter fillérek javára, és műsorát csupa Liszt-számból állította össze. Franci nagyon fázott ettől a találkozástól. Tudta, hogy Cosimát nem védheti, elítélni pedig nem akarta. Ezért August bárónak, aki azért jött fel Bécsbe, hogy őt Pestre csábítsa, nem volt nagyon nehéz dolga. Méghozzá koronázó mise a Dante és a Hungária szimfónia előadásával csábította. Gondolt egyet és írt Hansnak, most nem jöhet Regensburgba, de majd elnéz hozzá nyáron Münchenbe, amikor Lajos király parancsára ott elő fogják adni a tetralógia első darabját, a Rajna kincsét. És lement Pestre. Elkísérte a kékszemű Sophie is. August bizalmasan odasúgta az abbének, megint új áldozat? Nem, felelte ő fejét rázva, ez tisztességes leány. És én életemben sok komisságot és könnyelműséget követtem el nő dolgokban, de ártatlan leányt még sohasem tettem szerencsétlenné. August csodálkozva nézett rá, nem tudta, hogy vajon komolyan beszéle a híres nőhódító, vagy csak szerénykedik. Hiába nézel rám olyan hitetlenül, ez így van. Tudom, hogy engem sátáni nőtiprónak szokás tartani, és mégis úgy igaz, ahogy mondtam, mindig így is lesz. A tisztaság nekem szent. Hogy egy liliomot a gombjukamba tűzzek, azt csak egy módon tudtam mindig elképzelni, az oltáron keresztül. De a házasságot a sors megtagadta tőlem. A báró vállat vont, és tapintatosan mosolygott. Még mindig nem hitte egészen. Csak Franci tudta, hogy amit mond, az úgy igaz, ahogy mondja. És szívből örült neki, hogy igaz. Pesten vagy 2 hetet töltött. A plébánián lakott megint. Estéről estére hívták. A királyi pár is a fővárosban tartózkodott, a miniszterelnök Andrássy Gyula gróf nagy estéjén találkozott is velük. Bemutatták Erzsébet királynénak is. Fehér selyemruhát hordott a tündéri jelenség, ezüst csillaghímzésű fátyol tunikával. Valószínűtlen karcsúsága úgy úszott a bál fénye felett, mint királyi hattyú. A híres embernek kezét nyújtotta, Ránézett ábrándos nagy szemével, nyájasan biccentett egyet, aztán már tovább is nézett. Mélabús, gyermekesen ijedt Wittelsbach tekintetével a semmibe. Nem beszélgetett senki mással, csak Andrási grófnéval leültek ketten egy divány sarkába, és onnan nézték a táncolókat. Csak később szaladt végig egy kis izgalom. A pazar közönségen a királyné magyarul beszél. Sokan arra mentek, hogy a nagy eseményből lássanak valamit. Az abbé is látta, a királyasszony egy alacsony, igen csúnya emberkével csevegett. Kitűnt, hogy ez Falk Miksa volt, zsidó újságíró. Erzsébet őt választotta, volt magyar nyelvmesterül. Most már egészen folyékonyan beszélgettek. Az abbé figyelte őket, kissé egy-két szó oda is hallatszott hozzá, de ő abból nem értett semmit. Restelkedve fordult el, és ment a másik terembe. Ott mindjárt arisztokrata társaság vette körül. Azt se tudta, hogy merre nézzen, és hova válaszoljon. August báró folyton mellette volt, és gyors megjegyzésekkel figyelmeztette nevekre, összefüggésekre, rokoni kapcsolatokra. Ez a fiatal pár gróf Károly István és gróf Csekonics Margit, a másik gróf Csekonics Endre és gróf Ciráki Konstans. Ma este mutatták be őket a királynénak. Az az érdekes hölgy herceg Eszterházi Pálné született Trautmannsdorf hercegnő ma este jelent meg először a magyar társaságban. Az a hatalmas termetű nagybajszú úr, Türr tábornok, Ferenc Józsefnek még nemrégen fegyveres ellensége, és ime most egy fedél alatt van vele annak az Andrási Gyulának a házánál, akit ugyanez a Ferenc József annak idején halálra ítélt, de az ítéletet csak in effigie lehetett végrehajtani. A közelben álló hölgy pedig a garibaldista tábornok felesége, harmadik Napóleon unokahuga. Ez itt gróf Széchenyi Imre felesége, Sztárai Szirmai grófnő. Az a rendkívül magas fiatalember gróf Apponyi Albert. Apponyi gróf, rokona a volt párizsi követnek, szeretném közelebbről ismerni. Azt ajánlom is, ez a fiatalember még sokra fogja vinni. Szegény Széchenyi, mint kisfiút csak így nevezte, der kleine Gott Albi. A fehérhajú abbé és a mindenkinél fejjel magasabb ösztövér fiatal gróf elkezdtek beszélgetni. Nagyon örülök ismerettségének, kedves gróf. Milyen rokoni viszonyban volt az én felejthetetlen ifjúkori jóakarommal, Antal gróf párizsi követtel? Ő az én nagyatyám testvéröccse volt. A fia Rudolf most nagykövet Angliában. Ó, a kedves Rudolf gróf, milyen kedves ember ő is. Párizsban felejthetetlen időket töltöttem akkor. Hallottam önnek erről az idejéről, mester, egy kedves párizsi barátomtól, Montalembert gróftól. Ő sokat mesélt nekem az önök közös barátjának, Lamennais abbénak érdekes életéről. Micsoda! Montalembert gróf? Hát, már olyan ponton voltak, ahol otthon érezte magát, mint a kettő. A katolicizmus problémáinál. Apponyi Albert a karlsburgi jezsuitáknál nevelkedett, és a vallás kérdései sokat foglalkoztatták. Amikor aztán kitűnt, hogy a gróf még képzett muzsikus is, és méghozzá szenvedélyes híve a Wagner zenének, a két beszélgető embert nem lehetett egymástól elválasztani. Boldog meglepetésül Hajnald csatlakozott hozzájuk, melegen szorongatva az abbé kezét. A kegyvesztett, rebellis püspök most a kalocsai érseki székben ült már. Aztán Széchenyi Imre gróf lépett oda. Az ő felesége nagyon szeretett muzsikálni, és okvetlen házánál akarta tisztelni a híres embert. Falura is el kell jönnie hozzánk, nagyon kellemesen érdekélünk Horpácson. Majd összebeszélünk és szervezünk egy muzsikáló társaságot. Te is jössz, ugye, Albi, ha a mester eljön. Tartom szerencsémnek. Hajnalt sem hagyta magát, de Kalocsát sem szabad kihagyni. Én ott még külön vonzó erővel tudok szolgálni a mi nagy emberünknek, mert unokaöccse Hennig Alajos, most a kalocsai jezsuita rendház rektora. Sokat emlegetjük is a világhírű rokont. Mindenre az abbénak kezet kellett adnia, hogy Horpácsra is elmegy, Kalocsára is elmegy, na és természetesen Augusthoz, Szekszárdra is elmegy. Nyárára pedig Münchenbe ígérkezett Hanshoz. Mit fog szólni ehhez a rengeteg utazáshoz Karolin? De Karolin olyan messze volt, ezek pedig mind olyan elragadóan érdekes emberek voltak. Pesti tartózkodás alatt többször is találkozott még velük, és kivált a fiatal Aponyi tett rá igen nagy benyomást. Még arisztokratáknál is szokatlan nyelvtudásával, nagy műveltségével és zenei hozzáértésével. Megismerkedett más nevezetességekkel is, Jókai Mórral, a híres íróval, aki sokat tudott beszélni a legendás Petőfi Sándorról. Aztán Thaisz rendőr főkapitánnyal, aki kedélyes, szatrapa hanyagsággal kezelte hivatalát. Bóni Sámuel politikussal, aki arról volt nevezetes, hogy a szabadságharc vesztekor ő ásta el a magyar koronát. Mindezeket azonnal kedveseknek, szeretetreméltóknak, rokoni érzésű pajtásoknak találta. Csak egy ember iránt érzett nem ugyan ellenszenvet, hanem ösztönös idegenkedést. Ez Tisza Kálmán volt, a parlamenti ellenzék vezére, a magyar protestantizmus egyik fő alakja. Csak futólag találkoztak, alig váltottak egy-két mondatot, de azonnal felmerett közöttük az a jégből való fal, amely a homlok egyenest ellenkező egyéniségeket már az első pillanatban el szokta választani egymástól, anélkül, hogy egy szót is váltanának. Kérlek, magyarázd meg nekem ezt az embert, mondta Augustnak. Ez nem mindennapi ember, és én nem tudom, hogy hányadán vagyok vele. Tisza Kálmánt kérdezed? Hát csak ugyan nem mindennapi ember. Magyar református gentry, és ezt a fajtát te nem ismered. Józan, logikus, kemény koponyák ezek, ellágyulni nem igen szoktak, csak ha a magyarságukról van szó. A mi régi történelmünkben valaha egyet jelentett protestánsnak, Habsburg ellenesnek és berzenkedő független magyarnak lenni. A katolikus mágnás a Habsburg jogar alatt látta csak a fajta jövőjét a török ellen. A protestáns köznemes csak a török erdélyi falnak támasztotta a hátát, a németségben való megsemmisülés veszélye ellen. Katolikus gróf és református gentry. Ez a magyar közélet két szélső típusa. Érted ezt? Mert ha nem, akkor még részletesebben megmagyarázom. Nem értem egészen, de ne fáradj, attól tartok, hogy nagyon sokat kellene magyaráznod. Haragszik rám, valamiért ez a Tisza? Miért? Udvariatlan volt hozzá? A cigány könyvedért nagyon-nagyon haragudott, mint annyian mások is. És ezt a típust ismerni kell. Ez a magyar talajhoz van kötve, mint az árvalányhaj. Aki szívesebben él külföldön, az neki gyanús, és nem is beszélsz magyarul. Na, bocsáss meg, fortyant fel az abbi, egész sereg magyar mágnás alig beszél magyarul. Nyugodj meg, azok is gyanúsak neki. Ugyanazon a díszvacsorán, ahol ez a beszélgetés elhangzott, Ábrányi Kornél mondott nagy pohár köszöntőt. Poharát az abbé felé tartva szembenézett vele, és egyenesen hozzáintézte nagy pátosszal a felszólítást: költözzék haza, az ilyen nagy magyarnak itthon a helye. Ott a helyszínén könnyen elintézte a választ, nagyban bólogatott és helyeselt a dörgő tapsok között, de amikor a plébánián egyedül maradt éjszakára, önmagával nem boldogult ilyen könnyen. Magyar voltáról gondolkozott. A Tisza Kálmán rövidlátó tekintetének átható hidegségét ilyenkor érezte magán legjobban. Gyűlölte ezt a Tiszát, és imádta. Gyűlölte, mert az annyira különbözött tőle, és őt nem szerette, de viszont imádta, mert valami kis vágyat érzett arra, hogy ő is ugyanennyire magyar legyen, nyakas, a külvilág csodáitól döjfösen elzárkózó és türelmetlen. Szeretett volna otthonos lenni a rögön, mint az. Szeretett volna semmit sem tudni, sem Párizsról, sem Weimarról, sem Rómáról, hanem felolvadni teljesen és tökéletesen az egyetlen országhoz és egyetlen fajtához való tartozásban. És ahogy ezen a vágyán tűnődött, csodálkozva vette észre, hogy életének mélyebbik története voltaképpen ez. Mindig egy vágya volt, önmagát teljesen odaadhatni, önmagát saját kezével megragadni és odavetni valami oltárra, mindegy, hogy milyenre. Kereste ezt a teljes, boldog megsemmisüléshez hasonló felolvadást Istenben. Nem sikerült. Kereste asszonyokban. Nem sikerült. Kereste barátban. Nem sikerült. Kereste hazafiasságában, abban sikerült legkevésbé. Még a muzsikában sem sikerült tökéletesen, mert ezzel is úgy volt, mint Marival vagy Karolinnal. Voltak pillanatok, amikor azt hitte, hogy teljesen odaadta magát, de jóval később rá kellett jönnie, hogy lelkeméje mindig maradt valami kielégületlen. De most felvillant benne a reménysugár. Hazaköltözni. Azt talán sok mindent megváltoztatna. Számtalan zenei és magánéleti szempont játszik itt közre. Karolin hercegnőtől kezdve a magyar zeneélet elszigeteltségeig. De ha végre egyszer meg lehetne valósítani azt a Pesti Zeneakadémiát, talán mód és feladat alakulna az ő számára is. Itt élni, annyi idegen év után itthon meggyökeresedni, lelke magyar vágyát természetes valósággá változtatni, ez talán pótolhatná mindazt a sokat, amit odaadásra vágyó lelke egész életén át annyiszor hiába próbált. Otthon Rómában kevés idő maradt. Hohenlohe bíboros ismét meghívta Tivoliba, és ő boldogan sietett oda, hogy a második emeleten a Campagnára néző kis lakosztályát elfoglalja. Itt nem háborgatta senki, a kényelmetlen látogatók elől, akik úgy keresték fel, mint a Pízába járók a Ferde tornyot, el tudott bújni. Kedvére muzsikálhatott magának, hetenként egyszer kiránduló tanítványait is fogadhatta, és foglalkozhatott velük, különösen Zgambati Ninóval, akinek lelkes tehetségében egyre több kedvet ellett. Jött a tanítványok között Olga Janina is, és újra felöltvén régebbi szokását, nem riadt vissza a 4-5 órát tartó rázó szekérútól a Campagnán végig, megint kezdett gyakrabban jönni. Franci nem bánta, jön, megszokta már gyerekes fecsegését, gyermekkoráról szóló túlontúl regényes és dagályos lódításait, homályos szemű rajongását. Olybá vette, mintha kanári madár ugrálna körülötte. Néha fiatal egészségét még meg is kívánta, de unta azt a dühös szerelmet, amely a komolyabb lépés után ennél a hiú és erőszakos nőnél egészen biztosan bekövetkeznék. A cserkesz asszony fecsegett, és ő vagy odahallgatott, vagy nem. Aztán lementek a csodaparkba sétálni, ahol a mesebeli szökőkutak egyhangú csorgása olyan áldott és titokzatos hangulattal öntött el a másod tikkasztó itt hűs és árnyas olasz nyarat. Este aztán elkísérte a kis térig, ahonnan a fuvarosok indultak vissza Rómába, kocsira tette a szerelmes növendéket, és a következő percben már alig gondolt rá. Egy borús nyári napon nagyon nyugtalannak és idegesnek érezte magát. Hírt kapott arról, hogy Kozimának Tripsenben fia született. Annak a Kozimának, akinek válópere még be sem fejeződött. A gyermek házasságon kívül született. Hiába mondogatta magában, hogy nem illő olyan nagyon felháborodnia, hiszen neki mind a három gyermeke törvénytelenül látta meg a napvilágot. Ez csak eszére hathatott, mint érv szívére nem. Dühös szégyent érzett, és zsongó fájdalmat. Mint ilyenkor mindig most is a zongorához menekült. Mint másnak idegességén a testi fürdő, az övén a lelki fürdő szokott segíteni. Javában játszotta a Szent Ferenc prédikációját a madarakhoz, amikor valaki hátulról elkapta a fejét és szájon csókolta. Olga Janina volt, aki kijött Rómából, és észrevétlenül belopódzott a szobába. Eredj a pokolba! Kiáltott ő mérgesen, mert a váratlan támadás idegesen megijesztette. De mindjárt meg is bánta hevességét, a cserkesznő leborult a díványra és keservesen sírt. Ahogy ott feküdt, kirajzolódtak vékony, egészséges fiatal formái, odalépett hozzá, és vigasztalni kezdte. Csak a fejét simogatta meg. Olga Janinának ez már elég volt, mindjárt nem sírt. Szeme még könnyes volt, arca már boldogan kacagott. Késő délután hirtelen vihar tört ki, valóságos orkán robajlott végig Tivoli fölött. A szél haragosan hajlítgatta a park hatalmas píniáit, és a zuhogó eső szálas rajzát hol erre, hol arra görbítette. Ők beszorultak a szobába, Olga Janina boldogan tapsolt és mennydörgést, a villámlást, ezt mind-mind nagyon szerette. Arcán meglátszott, hogy feszülten töri valamiben a fejét. Ne nyugtalankodjék, mondta Franci, nyári vihar ez, hamar elszalad a dombok fölött. De a vihar nem múlt el. Egyedül vacsoráztak kettesben, Francia vendég kedvéért pezsgőt bontott, maga pedig erősen konyakozott, mint mindig, ha idegesnek érezte magát. Késő este kinéztek az eső úgy szakadt, mintha dézsából öntötték volna. Hát ez reménytelen, mondta Franci, hogyan küldjem most magát Rómába? A fuvarosokig sem tudunk elmenni. Legfeljebb itt alszom, szólt erre Olga Janina ideges kacagással. Ebben a szobában van dívány és valami takaró is akad. Majd magamra csukom az ajtót, nem történhetik semmi bajom. Az abbé gőgösen pillantott a cserkesz asszonyra. Nem édes grófné, itt nem történhetik semmi baja. Még fent voltak jó darabig. Olga Janina cserkesz hazájáról mesélt tücsköd bogarat. Franci nemigen hallgatott oda, a saját hazája járt eszébe. Fájdalmas és vágyódó magyarság, amely nem csak a szavak nyelvén nem tudott értelmesen megszólalni. Aztán jóval éjfél után, amikor odakint a vihar bő és kiadós esővé változott, nyugovóra tértek. A cserkesz grófné ágyneműt kapott a díványra. Franci nyájasan arcul legyintette, jó éjszakát kívánt, és visszavonult hálószobájába. Még olvasott egy darabig, olvasta a breviáriumot, aztán elfújta a gyertyát. Be sem hunyhatta még a szemét, óvatosan megrecsent az ajtó. A következő pillanatban tapogató kezek érintették meg, aztán vállát heves, görcsös ölelés fogta át. Ahogy a hódító férfiak szokták magukhoz vonni a martalékot. Ő habozott kissé, aztán megmozdította két karját, és viszonozta az ölelést. Másnap reggel lent sétáltak a parkban. Franci szótlan volt és mélázó kedvű. A cserkesz grófnét alapjába véve már is unta, és visszás érzést keltett benne, hogy az fényes napvilágnál szenvedélyesen tegezte. Mondd, szólt tüzes pillantással Olga Janira, igaz az, hogy olyan hihetetlen sok asszonnyal volt dolgod életedben? Dehogy igaz, gyerekség. De igaz, te csak szerénykedel. Hány éves vagy? 58. Na, ennyi idő alatt ezer meg ezer lehetett. Olyan is a híred, de nem csodálom. Magamról tudom, hogy téged ördögi módon meg tud kívánni az ember. Az abbé nem felelt. Unta. Megállt, és a felázott kavicsos úton egy csigát kezdett nézni. Mondd, ugye te nem is voltál reménytelenül szerelme, soha. De, igen. Egyszer. Az most is tart. Van valaki, akibe reménytelenül szerelmes vagyok. Olga Janina hirtelen vadféltékenységre gerjedt. Látszott, hogy vele még sok baj lesz. Ki az? Kérdezte kiáltva és gyűlölettel. Nem ismered. Úgy hívják, hogy Hungária.